Miért érett meg benned az, hogy a Hídmagazin témája most legyen az internet?
Most már teljesen átjárja a mai emberek életét az internet. Az elmúlt 10-20 évben ez a folyamat egyre inkább erősödött, de most már ott tartunk valóban, hogy felszállok egy metróra, és 20 emberből 19 ember kezébe okostelefon van. Én magam is fönt vagyok az interneten, közösségi oldalon. Lényeg az, hogy érinti az emberek életét, és a Hídmagazin mindig szeretne olyan témát választani, amelyben az emberek érdekeltek, és esetleg örömmel olvasnak szakcikkeket is, interjúkat, tapasztalatokat, bizonyságtételeket a témával kapcsolatosan.
Érinti ez a hívő keresztény életünket is?
Ó, nagyon, minden szempontból. Hívők, nem hívők használják az internetet. Nem régen láttam egy dokumentumfilmet, amely a buddhista szerzetesek internet használatáról szólt, hogy ott is hogy küszködnek a vezetők, hogy hogyan tartsák kordában a gyerekek, a fiatalok internet használatát, hiszen ott ilyen buddhista iskolák vannak, meg szerzetesi iskolák, és hát a felnőtt szerzetesek is. De hát gondolhatunk a keresztény világra is, akár a mi szerzeteseinkre, papjainkra, presbitereinkre, de hát a gyermekeinkre is egy kapu nyílt a világra. Tehát ezzel a kérdéssel nagyon is foglalkoznunk kell.
Mit gondolsz, hogyha nem ebben a bukott világban élnénk, akkor nem lenne probléma vele, hanem egy mindenképpen jó és segítő eszköz lehetne az internet? Én úgy látom, hogy az önkontrollal, vagy hát valahol az emberrel van a gond.
Sohasem az eszközzel van a baj, hanem velünk, akik azzal vagy élünk, vagy visszaélünk, de ez vonatkozik mindenre. Tehát az étkezésre, a sportra, az alkoholfogyasztásra, a humorra, bármire, hogy lehet jól élni vele, és lehet rosszul élni vele. Az újdonsága ennek a kérdésnek, én magam is a bevezető írásban utalok egyrészt a rádiózás megjelenésére, amikor az egy világszenzáció volt, hogy emberek ülnek egy szobában, egy teremben, és akár akkor még élőben hallottak valakit énekelni, vagy egy zenekar játszott, és egyszerűen nem értették, hogy hogy jöhet az a hang oda. És ugyanilyen rendkívüli nagy ugrás volt a televíziózás megjelenése, megint csak úgymond élőben az emberiség egy része például látta a holdra szállást. És akkor most berobbant ez a okos telefonos internetvilág, amikor a kezünkben van, a zsebünkben van, egy kicsi készülékben a fényképezőgép, a levelezési lehetőségünk, a beszélgetés, az olyan telefonálás, hogy láthatom a másik embert élőben. Most tényleg ott tartunk, hogy ez a téma ránk zúdult, és éppen, hogy csak kapkodjuk a levegőt, és próbálunk eszmélődni, hogy mit lehet tennünk a gyermekeinkkel, a kamaszainkkal. Én magam is több ilyen tapasztalaton mentem keresztül, például Izraelben jártunk egy csoporttal, és a csoporton belül lévő kamaszok minden alkalmat megragadtak arra, hogy valahol leüljenek, teljesen mindegy, hogy Betlehemben voltunk, vagy Názáretben, vagy egy múzeumban, vagy bárhol, őket nem érdekelte semmi. Leültek egy sarokba, és mobiltelefonon keresztül általában játszottak, sőt a hotelben hajnalban felébredtek, hajnalban kamaszok, hogy ott a hallban tudjanak egymással játszani, és ahogy az egyik cikkben írja Itzé Szilvia tanárnő, hogy megszűntek a fegyelmezési gondok a gyerekekkel a szünetekben, mert a gyerekek most már nem rohangálnak, már nem beszélgetnek, már nem dobnak be ablakot, már nincsen semmi baj, mert mindenki szalad a kütyűhöz és szalad a telefonjához. Egészen odáig jutottunk, most már a negatív oldalát említem, hogy ugyanolyan droggá vált, ugyanolyan szenvedélybetegségé, függőségé, mint bármi más. Ez most már egy orvosi feladat is, és lelkészi feladat, családi feladat, hogy tudjuk ezt a kérdést kezelni. Természetesen ott van a jó oldala is, hiszen Isten is ott van az interneten, és használja a kereszténység, az egyház, a humanizmus, a művészetek, minden jóra, és szintén hatékonyan lehet használni, de itt a lehetőség olyan erős, olyan különlegessé vált, hogy még most ezt nem tanultuk meg megfelelően kezelni. Még a hívő felelős emberek sem.
Mi jut először az eszedbe, hogyha azt kérdezem, hogy mi az előnye az internetnek az életedben, és mi az elsődleges hátránya?
Én semmiképpen sem isteníteném, vagy dicsérném fel az internetet, azzal együtt, hogy rendkívüli pozitívuma is vannak, és lehetőségei vannak, de nekem mindig eszembe jut az, hogy hát 20 évvel ezelőtt, 30 évvel, 40 évvel ezelőtt, vagy 500, meg 800 évvel ezelőtt is éltek az emberek, és internet nélkül éltek, és írtak, olvastak, színi előadást tartottak, már Krisztus előtti időszakban is a görögök és a rómaiak is. Nem az életminőséget javítja szerintem az internet, hanem tulajdonképpen begyorsítja a dolgokat, és messze menően tudom tisztelni azokat, akik például nem élnek az internettel. Vagy egy idő múlva többen lekapcsolják magukat egy-egy közösségi oldalról, kikapcsolják a dolgokat. Ugyanakkor akár az én személyes életemet, munkámat nagyon meggyorsítja és megkönnyíti, mert a cikkeinket, ige magyarázatokat, anyagainkat, programjainkat pillanatokon belül posztoljuk, százak, ezrek látják, nagyon sok emberrel kapcsolatban vagyunk, folyik a lelki gondozás, a beszélgetés, a programok szervezése, az újságok fölkerülnek ezekre a felületekre, abban a pillanatban olvassák Ausztráliában, Amerikában, akár a mi anyagainkat is. A honlapunkon lehet látni, hogy milyen országokból keresnek minket. Szétszóródott családokat összetart például az internet. A negatívumot talán abban tudnám érzékeltetni leginkább, hogy a gonosz is ott van, tehát a destruktív, a hitellenes, családellenes, értékellenes gondolatok is bőségesen megjelennek, és az emberek eléggé maguk vannak, és nem feltétlen kapnak segítséget abban, hogy hogyan tudják ezt a kérdést mérlegelni, osztályozni. Szalai András apologéta ír egy cikket a mostani magazinunkban, azzal kapcsolatosan, hogy az interneten nagyon sokféle vallási anyag jelenik meg, Istenre hivatkoznak, Bibliára hivatkoznak, és lehetséges, hogy egészen ferde és rossz dolgot hirdetnek, egészen szélsőséges, negatív közösségekkel lehet fölvenni a kapcsolatot. Sötét, mély bugyor is megnyílik az emberek előtt az interneten keresztül.
Isten hogyan szól bele ezekbe a folyamatokba, vagy hogyan segít embereknek, hogyan fogja le a kezünket, vagy állít meg? Látsz te olyat, hogy valaki gyógyul virtuális kapcsolatfelvétel által, megtalálja Istent, használja Isten ezt a furcsa, érdekes lehetőséget?
Bőségesen. Van úgy, hogy olyan dolgot osztanak meg, ami talán nem odavaló, de megosztják a gyászukat, vagy egy-egy tragédiát, vagy egy-egy kérdést tesznek föl, és jönnek az erősítések. Én egészen biztos vagyok benne, hiszen látom, tapasztalom, hogy Isten ott van. Nagyszerű prédikációk, igehirdetések, áhítatok jelennek meg, és nagyon sokan ott ezeket látják, olvassák. Én az egyik közösségi oldalon közel 4000 emberrel vagyok kapcsolatban, és hát naponta több mindent posztolok, főrakok, és meglepő számomra, hogy olyan ismerőseim, rokonaim is reagálnak pozitívan, akik felé nem is biztos, hogy léptem volna a hitemmel. Itt talán azt megemlíthetjük, hogy sokan tartottak és tartanak attól, hogy az emberek az egyházi életben még inkább visszahúzódnak, nem mennek el közösségben, nem mennek el Isten tiszteletre, mert hát otthon akkor elolvassák, vagy meghallgatják, vagy bekapcsolják. Na de hát gondoljunk a betegekre, a fáradtakra, az öregekre, a depressziósokra. Én annyi jelzést kapok, mert igyekszem minden reggel például föltenni egy-egy bibliai idézetet, egy jó fotóval, vagy néhány gondolattal, és nagyon sokan lereagálják, hogy János, köszönöm, hogy ezt te posztolod, mert a munkahelyen éppen csak annyi időm van, hogy ezeket kinyissam és elolvassam. Mások azt írják, hogy neki szinte csak ez a lelki tápláléka. Tehát használni kell. Időnként meg kell állni, kontrollálni magunkat, segítséget kérni, olvasni erről is, hogy milyen károkat okoz a túlzott internet, függőség igenis elszakíthat a hittől, Istentől, a házastársamtól, a családomtól, de a hűtőszekrénnyel is kerülhetek ilyen kapcsolatba. Van, aki éjszaka rendszeresen szereti látogatni a hűtőszekrényt, és neki ugyanúgy szembe kell nézni ezzel, lehet, hogy hívő ember, lehet, hogy lelkipásztor, lehet, hogy ateista, nem tudom, ezt korlátozni kell. Ha egyedül nem megy, akkor segítséget kell kérni másoktól.
Van egy elég nyílt és fontos cikk a Hídban, az internetes pornófüggőséggel kapcsolatban is. Ezt írja a szerző, hogy találjunk társakat, akik mellénk állnak. Mit javasolnál annak, aki észrevette az életében, hogy túllépett egy határon?
Ez egy nagyon nagy kérdés és nagyon nagy probléma, mert csak az én néhány évtizedes életemre visszatekintek, még a 60-as években az volt a poén, ha valaki Jugoszláviából becsempészett egy szexlapot mondjuk, és akkor ment kézről kézre. De most tényleg ott tartunk, hogy bárki, tehát egy gyerek is, bárki, bárhol sok millió anyaghoz, filmhez hozzájuthat, ez egy új jelenség. És a felmérésekből látjuk, hogy érinti ez a kérdés nagy részt a férfiakat, az egyetemista korosztály majdhogy nem 100%-ban érintett, természetesen nem mindenki egyformán, és van, akinél olyasmi ez, mint például a fű használat, a drog használat, hogy néhányszor alkalmilag használja, és aztán abba tudja hagyni, de azért ez egy nagyon sikamos és egy veszélyes terület. És hát azt tudom mondani egy kicsit szkeptikusan, hogy aki függő, az általában magányos és zárkózott, és nem szaladnak a függő emberek, sem az alkohol, sem a drog, sem más függőséggel másokhoz, hogy jaj, gyere, segíts rajtam. De mégis van ilyen szolgáltatás. Jártam egyszer Dél-Afrikába egy missziós faluban, és a világ minden részéről érkeznek oda gyógyulni, szabadulni vágyó emberek, kiégett papok, és ezen a telepen 3 hétig tartózkodtam, és nem jutottam internethez. És ott tudtam meg, hogy azért, mert internetfüggők és pornófüggők is jönnek, és gyógyulni és szabadulni akarnak, ki kell mondanunk, ezért jelentek meg ilyen írások is ebben a magazinban, hogy létezik ez a probléma. Úgy érzem, úgy gondolom, hogy a hívő embereket is érinti, és nekik jóval nagyobb terhet és fájdalmat jelent, mint a nem hívőknél, vagy a felszínesen hívőknél. Úgyhogy ezt komolyan kell venni. Vannak internetpszichológusok, internetpszichiáterek, vagy az internettel jobban foglalkozó lelkigondozók, meg hát például ez a könyv, amit mi ajánlunk, a Digitális Kokain című könyv, az Immanuel Alapítvány kiadásában jelent meg, tehát Digitális Kokain út az egyensúly felé. Megtalálhatjuk az interneten Immanuel Alapítványnál. Szeretettel tanácsolom, hogy minden nap és minden héten, akár havonta is, csinálni kell internet szüneteket. El kell dönteni, hogy most a telefonomat leteszem, otthon hagyom. Erre vagy arra a beszélgetésre nem viszem be. És akkor megszokja az idegrendszerem, megszokom, hogy nincs mindig nálam, mert most már ugye a zsebünkben van, a zsebünkben hordjuk a raptartunkat, hogy idézzem Szigeti Jenő cikkének a címét, hogy ott van nálunk, és Magyarországon a zebrákon, azt hiszem idén 67 gyermeket ütöttek el, és részben mobil telefonálás miatt, vagy a gyerek mobilozik, vagy a sofőr mobilozott. Tehát a függőség idáig megy, hogy vezetés közben is még használjuk.
Az internet önmegvonással a gyerekeinknek is tudunk példát mutatni, hiszen ők aztán végképp védtelenek, mert nincs még bennük annyi kontroll, vagy nincs tapasztalatuk. Te hogyan nevelnéd, ha most lennének kisgyermekeid, őket az internettel kapcsolatban, vagy a mobilozással kapcsolatban?
Nagyon nem irigylem a mai szülőket, hiszen hogyha a szülő próbálkozik is, a gyerek osztálytársain keresztül és másokkal találkozva bármit megtesz és megtehet. Ilyenek voltunk mi is gyerekek, hogy ameddig csak lehetett, kitoltuk a kerítést, vagy még a kerítésen is átugrottunk, tehát át lehet vágni a szülőt, a tanárt. Tehát ez egy nagyon nehéz világ. De messze menően egyetértek azzal, akit már az előbb idéztem, Icé Szilvia, aki gyakorló tanár egy egyházi iskolában, hogy ő is begyűjti a mobilokat, és nagyon sok közösségben ez történik, és ez szépen meg lehet beszélni a gyerekekkel, hogy egy tanítási nap elején elzárják a mobilokat, a végén megkapják, tehát ezt mindenképpen meg kell tenni, és családon belül is egészen biztos, hogy ki kell jelölni olyan időpontokat, amikor internetezhet a gyermek, és akkor is a Bogdányi Gábor, aki nagy internet szakértője és vezetője az egyházunknak, ő is ezt tanácsolja, hogy ki kell jelölni egy ilyen időt, de a szülőnek bizony tudnia kell lehetőség szerint, hogy mikhez jut hozzá a gyermek is. Az idősebb korosztály ezt eleve nem nagyon tudja magára venni, hiszen a felnőttek, a szülők szaladnak, rohannak, fáradtak ők, és munkából megjönnek, fürdőszoba, főzés, vacsora, stb. Hát nem rohangálhatnak be állandóan a gyerekszobába, hogy most éppen mit csinálsz, most éppen mit csinálsz. Tehát ez egy nagyon kemény harc, és tudnunk kell, hogy van egy pont, amin túl már nem tudjuk a gyermekeinket megvédeni és megőrizni, de a nevelésnél az igazságokat, a felismeréseket el kell mondani. Nem szabad, hogy egy terror alakuljon ki, de ilyen téren nincs liberalizmus. A liberalizmus az öl ilyen téren, tehát szabadon engedni a dolgokat, ezt nem lehet, ezt nagyon hamar megtanulja az emberiség időben, amit lehet tenni kell, és segítséget kérni, hogyha megakad a szülő ezen a területen. Legutóbb egy idős lelkész házaspár panaszkodott nekem, hogy nem tudnak a fiúkkal mit csinálni, 22 éves, és tulajdonképpen évek óta nem jön ki a szobájából. Már nem jár iskolába, nem dolgozik, ők tartják el, de nem tudnak mit tenni vele. Az édesanyja meg akarja őrizni őt, de az apa már el akarja küldeni a családból.
Lehet, hogy jobbat tenne az édesapa, ha elküldené?
Igen, igen, tehát a szakemberektől ezt halljuk, mert hogy ezen a szinten ez már drog. És egy drogos családtagot nem szabad táplálni. Tehát azzal, hogy enni adok neki, pénzt adok neki, lehetőséget adok neki, ezzel én magam is részt veszek ebbe a történetbe. Persze, nagyon kritikus egy-egy ilyen helyzet, hiszen óriási emóciók törhetnek elő, önveszélyessé válnak sokszor szenvedélybetegek, sokszor saját édesanyjukat verik meg, szétverik a házat, kikutatják a pénzt, még a parkettát is felszedik, eladnak mindent, lopnak, csalnak, hazudnak. Ezt kell mondani, mert akkor már a drog irányítja őket, tehát ez egy szakkérdés, szakmai kérdés, bizony szóba kerülhet a rendőrség igénybevétele is, de mindenképpen hát előtte mindenféle más módon, módszerrel lépni kell. Éppen legutóbb beszéltem egy fiatal emberrel, akit a szülei otthonról eltanácsoltak egy időben, mert időnként méltatlanul viselkedett otthon alkohol problémák miatt, és most ő meséli nekem, hogy lesz egy lakótársa, aki valamikor alkoholista volt, és megmondtam neki, hogy alkoholos állapotban nem maradhat a lakásban majd. Úgyhogy egy valamikori alkoholista is így kezeli most a társát, mert ilyen helyzetekben nem szabad együtt lennünk, tehát lépni kell, tenni kell. Ha nem lépünk, akkor mindenki tönkre megy, mindenki bele halhat egy ilyen helyzetbe.
Azért a fejemben, hogy Jézusról a világ szereti azt a képet látni, hogy átölel, meg szeret, és befogad, és ez igaz, de néha Jézus is keményen lépett fel, vagy lép fel velünk, nem, hogy megmentsen minket.
Ez teljesen így van, hogy az igazság szeretet nélkül ölni tud, de a szeretet igazság nélkül egy nyálazás, egy érzelmi dolog, ami nem sokat segített, az igazság és a szeretet együtt. És ez Jézusban megtestesült, és az igazságot is ő úgy képviselte, hogy áthatotta a szeretet, de hát sokaknak mondott ő nemet. Hogy gondoljunk a gazdagi fiúval való beszélgetésére, hogy bizonyos feltételeket mondott, vagy amikor hívott valakit a követésére, és kimondott dolgokat, hogy van, aki erre alkalmas, van, aki nem alkalmas rá, és Jézus is persze hívja a megfáradtakat, hívja a bűnösöket, azért jött, hogy megkeresse és megtartsa a bűnösöket, de ez nem azt jelenti, hogy akkor a bűnösnek nem kell megváltoznia. Isten erejével, Isten segítségével persze, szent lelk erejével és orvosokkal együtt lehet gyógyulni, lehet előrelépni. De azzal az, hogy befogadunk valakit, akár más vallású, vagy más identitás embereket, egy gyülekezetbe, vagy egy családba, nem azt jelenti, hogy akkor ők azt tehetnek ott, amit akarnak. Hát gondoljunk csak a mennyországra, hogy Isten készíti számunkra az üdvösséget, a mennyországot. Hát pont azért hallunk a bűnbánatról, a megtérésről, a megtisztulásról, a megszentelődésről, mert oda tényleg nem mehet be az ember mocskosan, szennyesen, csak megváltottan, megtisztulva.